művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Mihályfi Balázs, a művészbejáró vendége, akit több sorozatból is ismer az egész ország, meg színházakból is, mondjuk 4 évnél tovább egy helyen nem volt, tehát szeret idejárni, odajárni, itt, ott, amúgy, majd erről is nyilván beszélni fogunk, hogy miért van ez így, akár rögtön az elején, hogy tulajdonképpen miért nem melegedtél te meg sehol?
Hát, mert én egy ilyen kiállhatatlan csávó vagyok.
De tényleg, ezt viccből mondod, nem, vagy ezt én, amúgy tök nem. Szeretetre vélt.
Nem, engem a kollégák szerintem szeretnek, de ha más kolléga jön, és esetleg dolgoztam vele, nyugodtan kérdez rá, és akkor majd elmondja.
De állítólag amúgy te egy ilyen mindenbe kétkedő, kritikai szellem vagy.
Így van, nagyon helyes, ez nagyon, nagyon jól is van így. Nem véletlenül hívott annak idején a Székely Gábor a színházába, az új színházba, ahol is nekem volt 4 évem a főiskola után, ahol végül is kaptam egyfajta alapot. Hát a főiskolán nem.
És főiskolán miért nem? Ugye Huszti Péter osztály,
igen,
ezt lehet
igen,
tudni.
Én azt gondolom, hogy ennek egyéb okai is voltak, például, hogy a 88-tól 92-ig voltam ott, és ez bőven a rendszerváltás kellős közepén történt, és akkor megpróbált mindenki nyilván helyezkedni, és elindultak a kis hatalmi harcocskák a színházak vezetői, igazgatói közök, akik egyébként osztályt vezettek a Színház és Filmművészeti Főiskolán. És ott egy időben, amikor én jártam, akkor a Huszti Péter is volt rektor. És ott voltak a belvárosi ilyen-olyan színházak között nyilván konfliktusok és feszültségek. Summa summarum.
De az miért érintett téged?
Ez azért érintett engem, mert mi csináltunk egy forradalmat ottan, csak erről már mindenki elfeledkezett.
És pedig?
Hát mert akkor kötelező volt forradalmat csinálni, és az volt a problémája a főiskolásoknak, hogy egyes tanárok nem járnak be órát tartani, és aztán kiderült, hogy az ott tanuló létszámához képest 3-4-szerese az ott tanított tanárok létszáma, akik egyébként nem járnak be dolgozni, pedig milyen jó lenne, hogyha találkozhatnák velük. Nyilvánvalóan egy ilyen 3-4-szeres túlbuzgóságot nehéz lett volna megoldani, hogy mindannyiukhoz mi járjunk. Tehát ez egy vicc, de hát csináltuk a forradalmunkat, hogy hát bizony ennyi tanár ne járjon ide, mert az sok pénzbe kerül.
De ez hogy? Ez szó szerint, vagy miből áll? Én egyszer egy ilyen nem voltam az éppen Kerényi Imre ellen.
Az egy másik, az egy későbbi
hogy... De ugyanez igen. Volt, hogy hát nem jár be. És akkor igen. Babarczi László azzal védte meg, hogy hát a majottam, hát se járt be. Na, de amikor ott volt.
Na igen, hát nyilván ez a probléma, hogy amikor ott volt, de hát azt kell, hogy mondjam így utólag, hogy voltak olyanok, akik hiába jöttek be. Ja. Tehát amikor ott voltak, sem történt meg. Meg hát az volt alapvetően a probléma, ami később manifestálódott az én pici agyamban, mert én ugye a Műszaki Egyetemről kerültem oda, egy ilyen végső megoldásként, hogy valami talán lesz belőlem, és nem kallódok el.
Hogy neked ott, ha jól tudom, a matek nem ment.
Hát nagyon. Ugye, hát egy műszaki egyetemen, ha a matek nem megy, hát az nem egy nagy probléma.
De hát már valami ilyen építészeti szakközépbe is jártál.
Igen, sajnos igen. Hát ez egy komolyabb történet. Még a pszichológusom kéne ide magam mellé, és akkor ő ezt szépen feltudni. Egyszer elmentem, aztán röhögtünk egy jót, mert amikor 10-valahány ülés után mondta, hogy nézze, Mihály fiú maga mindent tud saját magáról, fogja meg itt hátul a haját, akkor még talán hosszabb volt, és így húzza ki magát a...
Aha.
Hát mondom, akkor hogy nem jövök többet. És akkor a kis morcos, mogorva, kritikus egyéniségem az minden reggel fölkelt, és akkor folytattam otthon a feleségemnek, aki nagyon helyesen a mai napig ezeket meghallgatja, bár már a könyökén jön ki nyilván, hogy mi a problémám a világgal, de egyre inkább nyugszom.
Semmi új lefelé. Problémával nem de tudsz előnyomulni.
Van, de abszolút vannak problémák a világban és körülöttem és mindenhol, és én ezeket próbálom a hátamra venni, de hát ez egy marhaság. De hogy, ahogy így múlik az idő, azt nem mondanám, hogy bölcsebb lettem, de már nem húzom föl magam annyira ezeken a problémákon, mert egy rakás dolgot nem lehet nyilván megoldani.
Na szóval végül is, hogy visszatérjünk a Műszaki Egyetemre, ahol akkor ezek szerint szenvedtél rendesen.
Ott rendesen.
De jártál, három évet?
Nem? Hát három évig jártam oda, de csak három fél évről van papír, mindig halasztottam, meg nem tudom, micsoda. És én akkor elhatároztam, hogy az iparművészetire megyek faforma tervező szakra.
Faforma? Mi pont faforma? Ez hogy jut eszedbe?
Úgy jutott eszembe, hogy amikor én a Műszaki Egyetemre jártam, és ott volt egy barátnőm, és a kollégiumból már kiraktak, akkor én náluk laktam, és volt egy pici szobájuk, amit én berendeztem műhelynek, pontosabban az ő bátyja már egy kis műhelyt rendezett ott be, és én ott a halasztásom időszaka alatt, az egy jó fél év volt, én ott neki gyártottam bútorokat, meg mindenféle fa cuccot, és ez engem baromira érdekelt. És akkor hát gondoltam egyet, akkor az. Ahhoz persze kellett volna egy jóstalpalon elvégezni egy OK-s tanfolyamot, mint a műbútorasztalos címmel, aminek én elkezdtem utána járni, hogy merre hány méter, de közben folyamatosan a barátnőm, akkori barátnőm kapacitált, hogy menjek én el a színművészeti főiskolára.
Mert ezt miért gondolta, hogy ez neked jó lesz?
Hát azért, mert a kollégium, ez a vásárhelyi kollégium volt a Műszaki Egyetemen, és ott voltak mindig vásárhelyi napok. És a vásárhelyi napokra, mint egy nagy mókamester volt, amit mai napig nem értek, hogy én ott, mitől lehettem én ott a nagy mókamester és nagy vízbajnok, a 250 vagy 300 fős kar, az engem és a barátnőmet jelöltek ki, hogy legyünk mi ennek a vásárhelyi napoknak a vezetői, vagy speakerei, vagy...
Aha.
És akkor ott kiderült, hogy tudok én ottan szerepelni, meg egyebek, és akkor ott nagyon kapacitáltak. Meg hát nekem még a győri múltamból vannak ilyen szavaló versenyes győzelmek, stb. De igazából a színházhoz nekem nem volt semmiféle közöm. És akkor ő nagyon kapacitált, hogy próbálja meg, menjek el, és ezért jó. Elmentem egyszer, úgyhogy ezt elhatároztam, akkor hazaköltöztem Győrbe, egy könyvtárba takarítottam reggel 4-től 9-ig, és utána hazamentem, és lelkiismeretesen készültem a felvételire, és kerestem anyagot, olyan dolgokat, amihez nekem volt közöm, és elmentem az első felvételimre, Horvai Pista bácsi egy fél sor után mondta, hogy álljak le.
Fél sor?
Nagyjából igen. Valami adiverset mondtam, ha nem emlékszem. És azt nézte az önéletrajzomat, és kérdezte, hogy maga műegyetemista, mondom, igen, az vagyok. Na nézze, fiatalember, menjen vissza, végezz el azt. Sokkal biztosabb. És akkor rettenetesen szomorúan a kis öltönyömbe sétáltam az Astoria felé, vonom alatt a gitárommal, amin 5 akkordot tudtam játszani, de hát látta, hogy énekelni is kell, és azt mondtam, hogy na jó, ide többet soha. És akkor indult be ez a gondolat, hogy akkor meg kéne próbálni ezt a faforma tervező szakot, de jött a következő felvétel, és akkor jól mondom, elmegyek akkor még egyszer. Hát az esélytelenek nyugalmával természetesen, és akkor fölvettek. És nem is voltam nagyon feszült a dologtól, egészen addig, amíg a harmadik rostán vissza nem hívtak. Ugye az azt jelentette, hogy vacilál a tanári kar, hogy mi legyen. És akkor bement, és a Magyar Erátóból valami erotikus monológot mondtam el, és ezt hagyták végig, viszonylag hosszú volt, és nagyon-nagyon élvezték, és akkor sokkal megint fölvettek. De hát nekem gőzöm nem volt arról, hogy mi az, hogy színészet, és engem ki is akartak rakni, de miután a Péter volt az osztályfőnököm, és az nyilván neki is probléma lett volna, hogy az osztályából valakit kiraknak.
Te úgy fogalmaztál egy interjúban, hogy teget ki kellett volna rugni,
igen,
de amiatt, hogy az osztályfőnököd ezt presztízsveszteségnek
tartotta, ezt gondolom, így van, volna, én is ezt gondolom,
amiatt ez nem, de meg kellett volna kirugni.
Hát azért, mert alkalmatlan voltam.
De miért?
Hát mert volt olyan vizsga, hogy nekem állna, vagy a színpadon, az Ódri színpadon, nem az Ódrin, hanem a Rákóczi úton voltak ilyen kis termek, volt pici színpad, és volt olyan vizsga, hogy nekem az volt a dolgom, hogy álltam egy posztamensen, és figyeltem a többieket, ugyanis nem, azt se tudtam, hogy hogy kell. Most nem tudom megmutatni, a kamera nem látja, de nagyon érdekesen, tehát sok voltam, rengeteg, nem tudtam mi az, hogy valóságosan létezni a színpadon, tehát hogy Móriczka. És hát kettes nem akart adni a Péter, azt mondta, jó, akkor hármas, és akkor megúsztam, hogy kirúgjanak, de hát én teljesen összezuhantam. Meg hát ugye ott találkoztam először olyan emberekkel, akiket csak a tévében láttam, hát ez egy akkora sok volt, hogy elképesztő. Plusz ez a történet, hogy nem éreztem magam igazán erre alkalmasnak, akkor volt egy nagy megzuhanásom, de ebbe segítettek a kollégáim. A
legkedvesebb. De ez miből állt a megzuhanás?
Hát most azt mondta nekem a kedves osztálytársnőm, akinek az édesanyja ilyesmivel foglalkozik, ez a Bíró Kriszta, megemlíthetem nyugodtan a nevét, hogy ez egy kisebb fokú ideg összeomlás. Hát nekem gőzöm nem volt, hogy ez ideg összeomlás.
De mit éreztél magadon?
Mindig sírtam, zokogtam, nem mentem be
órákra. Szó szerint
igen, meg volt.
De otthon magányodban, vagy nagy
nem szerettem ilyen nagy szerepléseket csinálni. Magányomban, függöny mögött, nem tudom micsoda, meg nem mentem be órára, nem, szóval borzasztó rossz történet volt, és hát ezeket mind belebugyaláltam egyfajta szerelmi csalódásokban, mert közben megkerestem a kapcsolatokat, és ugye a koromból kifolyólag én ott nagyon próbáltam.
Szóval a barátnőd, aki oda
az már akkor nem volt.
Az már, téged,
már akkor nem,
az már
nem, volt. Ő már akkor nem volt, és akkor voltak még szerelmi csalódások, nem, tehát rettenetesen sajnáltam magam, is teljesen kész voltam az én nyomorúságos életemtől. De ugye a főiskán akkoriban ez divat volt, hogy csak a dráma. Tehát ott vidám előadásokat nem is nagyon emlékszem, hogy csináltunk volna. Tehát ezeket a 21-22 éves gyerekeket erre kárhoztatták, hogy ők sírjanak, zokogjanak, akasszák föl magukat, stb.
A mai napig egyébként nem nagyon látom, hogy vizsga van bohózatból, operetből, nem tudom, tehát,
én a Márti Gáboréknál láttam az ilyet, és az megrendítően jó volt, tehát azt mondom, lehet ezt így is csinálni, de ez a főiskolának az időszak, amit aztán legyalultak, tehát azt megelőző időszak volt, és hogy ott már azt, én egyszer-kétszer bementem előadást nézni, és azt mondom, na ez, igen, ez
szerintem bulvárt végképp nem tanítanak a mai nap.
Nem bulvárt kéne tanítani, hanem a humornak a technikáját, mert ez tanulható. Mm-hmm. Ez tanulható, én azt gondolom, mert a 37 évem alatt ezt tapasztaltam, csak ahhoz meg olyan rendezők kezébe kell, hogy kerüljön az ember, akik ehhez értenek, és akkor ezeket meg lehet tanulni. És a megtanulható dolgok voltak azok például, amit én rettetesen hiányoltam főiskán, de csak később, mikor már kint voltam a pályán, így visszamenőleg tudtam megfogalmazni magamban, hogy igen, nagyon kevés olyan praktikus dolgot kaptunk, ami használható lett volna. Hogy kell próbálni, hogy kell nekiállni szövegelemzésnek, stb. Ebben most nem akarok benni, mert ez szakmai
történet, ez nem volt. A Gödörből hogy jöttél ki?
A Gödörből úgy jöttem ki, hogy miután volt ez a nagy összezuhanás, azt mondtam, hogy végem van, kész, átengedtek, de én belőlem soha semmi, összetörtem, és ezt az állapotot raktam föl a színpadra a tanáraim és főiskolai rendezői nagy örömére, de hát ugye így nem lehet. Tehát ha te az életedet viszed fel a színpadra, akkor abba bele lehet halni, talán egyszerre csinálni, mint nem lehet minden nap meghalni a színpadon, mert tehát ennek a technikáját kell megtanulni, hogy működik. Tehát nekünk hazudnunk kell, manipulálnunk kell, jófajta módon, de hát ezt igazából nem. Valószínű, hogy ez csak az évek alatt lehet megtanulni, ez hogy működik, Tehát nem kell mindig belehalni, de azt kell, hogy érezze a néző, hogy én belehalok. Na most én ezt nem tudtam, hogy ez hogy működik, hiszen egyrészt fiatal is voltam, nem is kaptunk ehhez eszközöket, és én nekem taknyomnyálam egybefolyt, és nagyon szépen tudtam önsajnálni, zokogni, sírni, dühös lenni, stb. Stb.
Ennek de az örömére, a színpadon hamisnak hatott? Az nem hatott valódinak?
Nem, de az nem, az valódinak hatott. Így aztán kaptam is életem első díját, kettő díjam van, első díját, a diákok szavazzák meg mindig, hogy a végzősöknél kikapja az év, vagy a végzősök közül a legjobb férfi alakítás, női alakítás díját. Én is megkaptam ezt a díjat, bár mindkét Ódris vizsgálódásunkban gyakorlatilag játszottam a férfi főszerepet, tehát olyan nagy variáció nem volt, és akkor ezt nekem a diákok megszavazták, és rettetesen boldog voltam.
A Vágy villamosából voltál Stanley, nem?
Így van, villamos, így van, meg a Danden Györgyben, mint a Garas rendezett, én voltam a Danden.
És azt mondtad, hogy a főiskolán a Garastól tanultál a legtöbbet.
Így van, a Garastól.
Mert?
Hát pont ezt. Pont azt, hogy azt mondta nekem, bementünk, az csodálatos volt, bementünk olvasópróba után az első próbára, a Danden ugye egy nagy monológgal kezd, 200 fokon ég, és elmondja, hogy ő elszúrta az életét, mert hozzáment ehhez a nőhöz, mert ezek ugye nemesek, és akkor majd neki is jobb lesz, de hát ez borzalmas ez a házasság, ez a kapcsolat, ez az egész. Itt gyakorlatilag fönt kezdi a történetet a 1000 fokon. És akkor bementem, és mondja, hogy na, akkor tessék. De mondom, Dezső, tegnap volt az olvasópróba. Jó, de tudod, hogy miről szól az első monológ? Hát igen, mondom, elolvastuk. Jó, akkor ragd le a példányt, és tessék, improvizálj. És akkor elkezdtem mondani a sztorit a saját szavaimmal, és nehezített pálya volt, mert a Garas behozta magával a Törőcsik Marit, és ott ült mellette.
De miért hozta be?
Mert barátok voltak, és gondolta, hogy behozza, mert ráértem, tudom, ezért.
És akkor az még nyilván attól,
nyilván attól is feszkó, nem tudom, csak igen, de hogy volt olyan 4 órás próba, hát nem tudom elmondani, hogy hol folyt rólam a víz, ahol megértettem, és nem kellett hozzá, csak 4 óra, azt mondta, hogy nem érdekel engem a szöveg. Az érdekel, hogy tudd, hogy miről beszélsz, mi a bajod, mi a konfliktusod önmagaddal vagy a világgal. Visszatérve arra, amikor mondtad, hogy mert én olyan vagyok, hogy ezt keresem, de hát azt gondolom ezt a dolgot, hogy színházat csak úgy érdemes csinálni, hogyha ezeket keressük a színpadi művekben. És azt mondta, nem érdekel, hogy tudod, a színész azt a bemutatóra úgyis megtanulja. Csak tudd, hogy itt mi van, mire gondolsz, mik a problémák. És akkor ezt aztán próbáltam magamévá tenni, ezt a gondolatot, nyilván nem könnyű, és akkor idővel így álltam hozzá mindenhez, és attól mindig kiborultam, amikor egy rendezőnek nem ez volt az alapvető dolga.
Tehát amikor magyarul megmondta, hogy ideállj, odaállj.
Akár igen, vagy ha vittél ötletet, mert te gondolkoztál, mert ugye ezt tanultuk, azt a keveset, amit tanultunk, például olyat tanultunk, hogy te találd ki, csináld meg. Ezért aztán ugye a színvészeti főiskolások híresek voltak arra, hogy hajnalig próbáltak, míg a portás ránk nem verte az ajtót, hogy most már haza kéne menni, mert már le kéne kapcsolni a villanyokat. Mi nagyon lelkesen próbáltunk és csináltuk a dolgot, tehát ott gyakorlatilag arra edzettek minket, hogy ha nincs, aki segítsen, meg megcsinálja, jó értelemben, nem idomítva, hanem gondolatokat átadva foglalkozom velünk, akkor kénytelen vagy saját magad ezt megoldani.
Erre mondja mindig a Színetár Miklós, hogy ez se jó módszer ez a hajnalig éjjel-nappal bellenni, mert élni is kell a színészetet.
Igen.
És ha valaki 4 évig csak éjjel-nappal benn van a főiskolán, most már egyetemen, akkor miből merít?
Így van, ráadásul a Színetár tanárul rendezett vidám darabokat is az osztályának, tehát furcsa módon ő tudta, hogy azt is kell csinálni, hogy ezek a gyerekek azok föllazuljanak egy kicsit. Na, summa summarum, én ezért vagyok ilyen gondolkodós, problémakeresős fazon, és igazából az a 4 év, ami a főiskola helyett nekem volt a Székely Gábor mellett, ott csak megerősödött bennem ez a gondolat, hogy ezt így kéne csinálni.
De igen, te azt mondod, hogy hát a színházról a Székely Gábornál tanultál legtöbbet, ugye az Új Színházban, de még egyet mondasz azért Szolnokot is.
Igen. Szolnokot azért, mert Szolnok volt az, ahol, ahol igazából színész lettem. Tehát addigra volt már nekem egy rossz, viszonylag rossz tapasztalatom a főiskolán, ahol azért találkoztam a Garas Dezsővel, találkoztam Márton Andrással, aki nagyon fontos, hogy mindig megemlítem.
Mert?
Mert az Andris fordította a Cohennek a könyvét, ami egyfajta módszer, arra vonatkozóan, hogy a színészek hogy gondolkozzanak színpadon, és erre mindenféle gyakorlatot ír le, és az Andris fordította, és közben ezt megpróbálta rajtunk keresztül is kipróbálni. Hogy kell akadályokat állítani egy jelenet kapcsán, azokat annak a célja, hogy ezeket az akadályokat leküzdjük, hát a jelenetben hogy kell létezni és gondolkozni. És ez egy nagyon praktikus, kézzelfogható. Nyilván van sok módszer, csak hogy ez tudatosult is bennünk, vagy bennem, és ezt mindig elmondom, hogy ez nekem nagyon fontos volt, és nagyon sokat számított. Akkor nem, később jöttem rá, hogy elő tudtam hozni innen hátulról előre is, hogy ezt értem, hogy miért csinálta ezt velünk az Andris. És hát kétségtelen, hogyha valaki a színészetet így fogja föl, az úgy nehéz.
Na, és akkor mit tanultál a Székelynél, és igen, mit szólnak?
A Székelynél csak megerősödtem abban a gondolatban, hogy a színésznek gondolkoznia kell, és kell, hogy legyen véleménye arról, amit csinálunk. Bár nem én hozom a darabot, de ha problémát jól veti föl a rendező, és tudunk egy hullámhosszra kerülni, akkor én ezt megértvén tudok abba az irányba hozni neki, és produkálni neki jeleneteket. Mert egy jelenet érvényes lehet 88 féleképpen. De az előadásban csak egyféleképpen érvényes egy jelenet. És a rendezőnek az a dolga, hogyha bízik a színészében, és azt mondja, hogy hozzál ötleteket, mutasd meg, hogy te hogy képzeled el ezt a jelenetet, és viszek neki 10 félét, vagy 15-öt, tehát a Gábor arról volt híres, hogy ő hozott most 200-at. És mondta, hogy most így csináljátok. És ahogy múlt az idő, és közeledtünk a bemutató felé, a variációk egyre szűkültek, és az a végére maradt egy.
Igen, mert egyébként minden színész össze-vissza hoz mindenféle ötletet, azt előbb-utóbb azért mégiscsak egyféle játékstílussá
világos, kell tenni persze, az előadásban. Csak az ötlet az a gondolatiságában, hogy a jelenetet a feszültségében, meg a kapcsolatban, hogy építem, mert az lehet bármilyen, és érvényes lehet. Ugyanazokkal a mondatokkal én egész más tudok eljátszani egy jelenetben, A másik sztoriban pedig egy más igazságát találom meg annak a jelenetnek. És a rendező az a dolga, hogy egyszer csak összerakja, hogy a jeleneteket, ha összefűzöm, akkor az érvényes legyen. És akkor ebben azt láttam, hogy a Gábor nagyon nyitott, és várja is azt, hogy mi gondolkodjunk. És ettől volt egy ilyen partneri viszony, tehát, hogy hát igen, hogy partnernek
tekintem. Ugye a botrány volt, hogy neki a szerződését nem hosszabbították meg, az neked olyan volt, hogy kiüzetés a paradicsomból? Tehát lehet, hogy ott nem is 4 évig, hanem 8-ig is maradtál volna,
Én azt gondolom, hogy igen, bár én azt hiszem, hogy így utólag ki lehet mondani, hogy a Gábor nem készült föl igazán erre a rendszerváltásra, hogy kell megfelelni a kulturális vezetés elvárásainak, mert ugye a korábbi rendszerben egyfelé kellett viselkedni, most próbálok finoman fogalmazni, aztán jött a rendszerváltás, és akkor többfelé kellett volna viselkedni, meg jöttek a szponzorok, meg a nem tudom kicsodák, akik esetleg pénzt adnak a színháznak, de a Gábor ehhez nem igazán értett. És az utolsó évben már voltak ebből érezhető problémák, feszültségek. Ebben most nem akarok belemenni, mert ez egy bonyolultabb, meg érzékenyebb történet. Tehát érezhető volt, hogy itt baj baj lesz, ettől a próbák sem működtek talán úgy, meg a hangulat is egészen kellemetlen volt, és aztán a bíráló bizottság, vagy a szakmai bizottság az nem javasolta, hogy a Gábor legyen a igazgatót, vagy azt hiszem kétszer írták ki.
Ami fölháborodott a szakma egy jelentős
része. Hát egy jelentős része, más része meg nem, mert végül. Akik meg azt mondták, hogy ne a Gábor legyen, hanem más. És akkor...
Hát Márta István
mondjuk, igen, Márta István a végén, igen. És gyakorlatilag mindannyian, tehát a társulatnak a 90%-a, akit a Gábor hívott, azok el is mentek. Tehát mi azt gondoltuk, és én mindig azt gondolom, hogy ha van egy jó irányító, egy vezetője egy ilyen csapatnak, akkor azután el kell menni. Vagy ha ő megy valahova, akkor megpróbálni vele menni, nyilván ez. Hát ez egy áldott állapot volt, hogy neki adtak egy színházat, amiből szintén feszültségek voltak, mindegy. És
hát a 90%... Igen, mert ő meg ott a Arany János Színház tagjait tette ki.
Igen, de ott neki voltak feltételei, hogy az a társulat ne vesszen el, és azt hiszem a Báb Színházba tudtak aztán átmenni. Mindegy, ez most egy másik történet, meg nagyon régen is volt. És ugye a társulat 90%-a az elment. És én is, de miután nekem nem volt semmiféle színházi múltam, senki nem is ismert, és az új színházba demonstratíve nem nagyon jártak előadásokat nézni az egyéb színházak igazgatói. Így aztán csak azoknak lett helyük az én korosztályomból, akik fiatalabban végeztek, egy-két évvel korábban végeztek, tehát nekik meg volt szakmai létezésük, mm-hmm. És akkor azok a színházak, meg ismeretségi kör, azokat tudta hívni. Nekem le kellett mennem vidékre. És Verebes Pista után tudjuk, hogy a vidéki színész az nem színész, vagy nincs is.
És az ilyet mondott volna
egyszer mondott, igen, de lehet, hogy csak a büfébe.
Hát aki egyébként remek igazgató, volt,
és tisztán volt azzal, hogy ez az ország, ez így működik, hát a fővárosba lehet színésszé válni, ismert színésszé, sikeressé válni. Lehet azt vidéken is, de ennek az máshogy működik. És nekem el kellett mennem Debrecenbe. És én addig először csak Szolnokon voltam két évig, ahol a Spíró György volt az igazgató, de abba bukott, és ott sem volt túl jó hangulat, tehát olyan igazi színházi létezést ott sem tapasztaltam. Hát a működést azt láttam, tehát megtanultam, hogy kell színházba létezni, hogy a próbatáblát kell nézni, stb. Tehát ilyen praktikus dolgokat. És utána visszakerültem vidékre. Sok szempontból az is érdekes volt, mert hát ugye ott jött az én hülye maximalizmusom, mert hát akkor Székely Gábor színháza után szabadon, én azt vártam, hogy akkor most ott is úgy mennek majd a dolgok. Hát rohadtul nem mentek úgy a dolgok. Hát nagyon rossz állapotban lévő színészekkel találkoztam, és most tényleg nem nagy képviségből mondom, tehát ezt meg tudtam ítélni, hogy itt baj van. És aztán próbáltam egyszer csak egy idő után így mondogatni nekik dolgokat, hogy kéne, meg mint kéne. És azért mertem ezt megtenni, mert Lengyel Gyuri bácsi hívott oda a Hargita Iván nevű rendező kollégámmal az új színházból, illetve őt hívta, de aztán az Iván mondta, hogy menjek oda. És
Lengyel is ugye rendező.
Igen, és voltak is konfliktusok, de tulajdonképpen nagyon helyesen nekem igazat adott, de azt mondta, hogy figyelj ide, Balázs, értem, és még igazad is van, de azt kell megtanulnod, és föl kell fognod, és meg kell értened, hogy ezen a pályán magányos farkasként nem lehet érvényesülni.
Jó.
És én azt tudom, hogy mennyire igaza volt, de a magányos farkasságom az nem az introvertáltságomban manifesztálódik, hanem abban, hogy nem tudok bizonyos képességű kollégákkal jól létezni, de ez nem úgy mutatkozik meg, hogy én összeveszek velük, meg lett tehetségtelenezem őket, tehát erről szó nincs, hanem az nehéz elérni, hogy azzal az intenzitással, meg azzal a hozzáállással létezzenek, amit egyébként én a Székelynél tanultam meg, és az ott nem volt. Láttam ilyen nagyon kényelmes vidéki színészeket, akik bejönnek, elmondják a mondatot, aztán, amit kell, akkor egy kicsit oda teszem magam, és ez engem rettenetesen rettenetesen zavart, de aztán elmondta nekem ugye a Gyuri bácsi, hogy hát figyelj, ez ilyen lesz, vagy még ilyenebb, és ezt valahogy kezelni kell, hogyha te ezt akarod csinálni. Csak nagyon furi ez az egész, mert ez egy közösségi műfaj, ez egy csapatmunka. Mindig amikor csapat, meg társad, nem tudom, hát ez már nem nagyon van, és egyre kevésbé látom ezt. Ahhoz, hogy csapat legyen, ahhoz meg olyanokkal kell együtt dolgozni, akik egyhívásúak. És ez még marha nehéz. A Gábornak, Székelynek szerencséje volt, mert olyan embereket válogatott össze, akiket ismert, és tudta, hogy ők hasonlóképpen léteznek.
Hát meg azért neki volt egy csapatteremtő képessége is.
Hát igen, de azért, mert hiteles volt. Tehát őt marha nehéz volt megkérdőjelezni, mert amit ő mondott, és felvetett problémát, és célt, azok igaziak voltak, azok nem azért csináljuk, mert szórakoztassuk a népet, most ezt értsük jól, most a mai értelemben mondom, mert ugye most az van, hogy szimplán szórakozzon a nép, és akkor csinálunk vicces előadásokat, stb. Tehát akkor ez működhet. De hát egy ilyen társadalomban hiányzott valamilyen karakter, akkor valahonnan le kellett emelni, valahonnan hívni. Színészt innen, onnan, amonnan, csoportos szelekből lettek színészek, ami egyébként normális, tehát ez működhet, ez tök jó. Hát szóval ilyen kis problémáim voltak, és akkor onnan fölálltam. 2000, visszatérve az eredeti gondot, hogy miért volt.
De addig mondtad a magadét?
Nem mondtam a magamét, nem mondtam, én csináltam nagyon komoly intenzitással. Nekem konfliktusom kollégával soha nem volt, én maximum rendezőtől kérdeztem, hogy merre hány méter, vagy az igazgatótól kérdeztem, hogy ezt
mert
miért
csináljuk. Mert olyat az egy interjúban mondtál, hogy kezdetben te kritizáltál, mondtad a magadét, és azóta már hát arra váltottál, hogy akkor inkább csendben felállsz.
Viszonylag gyorsan váltottam erre. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy még volt egy jó időszak, amit az előbb kérdeztem, még a Szolnok. Hát amit mondtam, igen, hogy Szolnokon lettem én színész, mert addigra volt annyi rálátásom, meg tapasztalatom, az eltöltött éve, a színházban eltöltött évek után, hogy akkor volt valami biztonságom a dologban, és ott hál' Istennek ott el voltam látva csodálatos szerepekkel. A társulat is szerette, ott kaptam életem második és egyben utolsó díját, Ivánka Csaba díjat, amit a család, a Csaba családja rátestált a társulatra, hogy döntsék el, valami okból kifolyólag volt egy ilyen választásuk. A társulat
ő ugye egy viszonylag fiatalon meghalt színész volt.
Igen. Hogy döntse el a társulat, hogy kinek adnák szívesen, és akkor azt ott én kaptam meg. Hát ennél nagyobb díj, azt hiszem én ezzel meg is elégettem, többet nem is kaptam az életem során.
De azért csak ki a cserődet.
Nem, nincs. Fölterjesztetek 8-szor, de pont ott hagytam a színházat, ezért lobbizni kell. Valószínűleg azért, és most nagyképű leszek, hogy azért kellett engem fölterjeszteni, mert velem lehetett példálozni, mert tényleg marhára tudok dolgozni. Tehát én eszelős energiákat tudok belefektetni a melóba, és azt gondolom, hogy ez egy jó példa bármilyen társulatnál is, ha van egy ilyen pali, és hát nem tudtak mit csinálni néhányan, hát a Mihály Fit körülött főterjeszteni, de...
Szerinted miért nem fogadtak el? Tehát ha 8-szor főterjesztettek...
Azért lobbizni kell. Azért lobbizni kell, el kell, mert tudom, én beszéltem kollégával, aki kilobbizta magának, hogy Jászait kapjon. Ez egy vicces történet, de közben szomorú is. Ezért lobbizni kell. A Jászai Mari díj osztó bizottságba el kell menni, és meg kell erősíteni, meg írni kell levelet, hogy miért akarjuk.
De mi azok ott ülnek, és be lehet ülnek, menni?
Nem lehet bemenni, de ezek regnáló színészek és rendezők. És ez egy pici közeg, ez a színházi közeg. Ott lehet velük beszélgetni, meg fölhívni őket, és akkor lobbizni azért, ez egy jó szó, lobbizni azért, hogy az én színészem kapja meg azt a díjat, és nem feltétlenül azért, mert ő annyira jó, nem tudom micsoda, nekem fontos, hogy az én színházamban játszó színész, az kapjon egy ilyen díjat, mert az az én színházam értékét is emeli. De hát én ugye az ő számukra, már a színházak igazgató és rendezői számára nem voltam soha szerintem túl kedves és aranyos. és aztán odáig nem jutott el a dolog, hogy, hogy abból, abból legyen is.
De most látszólag egy szappanoperába, hát még katonásabb a rend, gondolom én.
Hogy miért is kerültem én
oda? Egy színházba.
Így van.
És akkor tulajdonképpen volt egy időszak, amikor
hát jó 10 évig,
egyikből a másikba.
Hát az túlzás.
De hát jó néhányban volt. Nyilván a Doki a leghíresebb, akárhogy is.
Igen, az jól elkapta a szerep az én személyiségemet, vagy fordítva.
Mert?
Hát mert az egy ilyen Dr. House-os pikírt pali volt a sorozatban is, és hát én is egy ilyen kritikus attitűddel vagyok megáldva, és az jól állt nekem. Az jól állt nekem, meg hát marha jó színész is vagyok. Úgyhogy ez nagyon, nagyon ment
nekem. Az egyébként mennyire kell marha jó színésznek lenni egy szappanok? Tehát egy napi sorozatban, mert ugye sokan meg, ma már nem annyira, de régen tulajdonképpen, aki egy napi sorozatba bekerült,
az
úgy leírták.
Az nem volt ember. Így van, hát én akkor kerültem oda. Illetve elmentem Brahimból.
De várjál, melyik volt az első sorozat?
Ez a Jóban Rosszban.
Ja, Jóban Rosszban volt a legelső.
Ez a Jóban Rosszban, ez úgy volt, hogy a szolnoki csodálatos 4 évemet követően, amikor is az utolsó évben jött egy színházigazgató, aki már nagyon nem tetszett, nem csak nekem, hanem még sok embernek, ott többen is eljöttünk és fölmondtunk, akkor volt akkor elmentem még a Miskolcra, aztán valahogy fölkerültem. Szegény Radnai Anna Mária volt nekem kapcsolatom.
Kiváló
az új színházban. Igen, az új színházban, és őt kérte, hogy nem tudna esetleg valamit, és akkor ő a Centrál Színházban, akkor a Puskás Tamásnál voltam 4 vagy 5 évig, de hát ott nem igazán működtek a...
Mert?
Ezt most szerintem hagyjuk. Bocsánat.
Mert ott elég sokaknak viszont működik azért, ez is
lenne
az
ahhoz, érdekes. Figyelj Gábor, együtt kéne dolgoznunk. Te rendeznél, én meg játszanék, és együtt próbálnánk gondolkodni, és akkor lehet, hogy kiderülne számodra, hogy mi a bibi velem. Szerintem nincs nagy bibi velem.
Mi a kicsi?
A kicsi bibi az, hogy nagyon nehezen tudok alkalmazkodni ilyen nagy, hogy mondjam, ilyen autoritár személyiségekhez, mint amilyenek bizonyos színházvezetők és színház igazgatók. Én váltig azt gondolom, hogy ha van egy közösség, akkor ott kommunikálni kell, együtt kell ezt csinálni. Bízni kell a másikban, és ez nincs, akkor van a rohadt idomítás, a gőg, stb., és akkor én ott nem érzem.
Ilyenkor te mit csinálsz? Visszabeszélsz?
Kiabálsz? Nem.
Akkor mit csinálsz?
Nem tudom, állítólag nem tudok hazudni, és látszik az arcomon az undor, a dű. De hogy vágok, hát annál jobb színész vagyok. Nem, te hogy is nem. Nem, látványosan nem reagálok bizonyos dolgokra, de azért az arcomon látszik, hogy ez nekem nem tetszik. És van amikor fölmegyek, és akkor kérek időpontot, és akkor megkérdezem, hogy ezt miért így kell csinálni, szerintem ez így nem jó. De hogy jön ahhoz egy színész, hogy megkérdője egy a színház igazgató, vagy egy rendezőnek a tevékenységét, és nem szakmai problémái voltak többnyire, hanem morális meg erkölcsi, de egyszer már ültünk így, és beszélgettünk, és ott már elmondtam, és ott sem engedtem, hogy szóhoz jussál, úgyhogy gyors leszek. Nagyon gyors leszek. És akkor ennek vége lett, volt, akkor mondom, elmentem még Miskolcra, elmentem Kecskeméten, játszottam vendégként, Székesfehérváron, Tatabányán, és akkor volt ez a lehetőség, hogy ott a hirdették, hogy menjünk el. Próbafelvételre, elmentünk a próbafelvételre, nagyon intenzíven, hát belém szerettek, főszerep, gyerünk, üljünk le, beszélgessünk.
De mitől szerettek belém?
Mert jó színész vagyok azért.
Na jó.
Ez itt a reklámhelye.
Na jó. De mondjuk ugyanígy egy szappanopera producerrel már nem volt problémád, mint egy színházigazgatóval?
Nem, mert ott tudtam, hogy ez miről szól, tehát hogy ez egy gyár. Ott maximum azzal lehetett, és még a rendezőkkel sem volt problémám. Ott maximum azzal lehetett problémám, és az volt is, de ezt sem nyilvánítottam ki igazából, hogy amit említettél, hogy hát azért nem, hogy mondjam, nem a szakma topjait hívták oda, illetve hívták őket, csak akkor még mindenki nagyon magasra hordta az orrát, és az egy csúnya, sötét bélyeg na volt de, mindenki homlokán, hogy egy ilyenbe került. Mennyire
van szükség a topjára? Ugye azt tudom, már többször említett, ugye? Hát tehát az a kérdés, hogy mennyire valós színészi feladat napról napra, tehát hogyha gyár.
Tisztasor.
Ha gyár, akkor ipar is.
Tisztasor.
Igen?
Tisztasor. Ott is lehet jó színésznek lenni, azt gondolom. És nem véletlen, hogy olyan sokáig használtak, bár volt olyan is, hogy amikor egy bizonyos színházban útilaput kötöttek a talpamra, akkor másnap behívtak a sorozatba, és mondták, hogy hát most egy évig nem kell lesz.
Mármint azért, mert a színházban ne, kötött.
Nem, csak, mert ez volt a kitalációja a producereknek, hogy most nem kellek egy évig. És akkor ott álltam így, hogy most akkor mi van. Akkor még tudtam.
De ez így egyik napra a másikra?
Szerinted
azért már a színházban kirúgta?
Nem, csak így álltak össze a csillagok, tök mindegy. De az a lényeg, hogy ott ültem, és hogy most akkor mi lesz. De akkor még tudtam telefonálni, fölhívtam.
És akkor gyorsan kiírtak a sorozatot?
Ja. Akkor még párszor még be kellett menni, hogy kiírjanak. Miért? Koncepció, nem tudom, lehet, hogy túl drága voltam.
Drága voltál?
Lótúró, de hogy is.
Miközben volt olyan interjúd, amiben azt mondtad, hogy nem tudod eltartani a családodat.
Hát ott volt egy ilyen. Hát hogyne?
Ja, hogy akkor,
hát
amikor
hát
nem volt.
Hát tehát én tudom, mi az, amikor...
És akkor írtál igazgatóknak ajánlkozó
hát
levelet.
Hát mi azt mondja, persze, tök frankón, ahogy azt Amerikában gondolom csinálják, vagy hogy Móriczka elképzel, hogy ez hogy kell, ajánlkozta, méreteim, súlyom, szépségem.
Ezt nem mondod, hogy
de,
ezt is
a vicc, hát, hogy értsék a viccet, persze, hogy akkor játszunk Amerikát, akkor játszunk piacos.
Mik voltak a reakciók?
Hát volt egy időszak az elején, amikor volt olyan, hogy visszahívtak. Visszahívtak, aztán, mert ezt megcsináltam még talán még egyszer, meg még egyszer, összesen háromszor, és akkor a harmadik kör, amikor egy ilyen hasonló helyzetbe kerültem, akkor már vissza se hívtak, tehát akkor már így a szélére kerültem. Szóval elmentem ebbe a sorozatba, csak hogy
elmentem a sorozatba,
hogy és akkor kiválasztottak, hú, de jó, és akkor, és akkor mondták, hogy mennyi, és mondtam, hogy én ennyire nem vállalom. Nem mondom az összeget, mert mindenki majd az arcát fogja kaparni. Nagyon-nagyon-nagyon jó pénz volt, egy havi fizetés, és mondtam, hogy én ezért nem. És volt valami kóbor gondolatom, de ezt nem fogalmaztam meg, hogy én most erre azt mondom, hogy igen, akkor ez nem tudjuk, hogy eddig megy a sorozat, mert az még majd kiderül, lehet, hogy holnap után leveszik. De hogy ez így marad. Ez volt a tapasztalatom egyébként a korábbi életemből, hogy az, amit először mondtunk, az úgy is maradt. Tehát ott fizetésem is, hogy bármit elérni lehetetlen. És nem akartak elengedni, nem vállaltam. A kollégáim nagy szomorúságára, és az nagyon-nagyon kellemesen érintett, hogy miért nem vállalott, mert akkor együtt játszhatnánk, és akkor ezért nem tudom, micsoda, nem. És elkezdtek visszahívni névtelen szereplőként, egy bizonyos összegért, és akkor telt múlt az idő, és akkor mondták, hogy finoman, hogy akkor üljünk le Mihályfival, hogy akkor nem lehetne, hogy mégis akkor valamiből megegyezzünk, hogy mégis ezt csinálod. Jó, és akkor mondtam egy összeget, nem azt, amennyire névtelent játszottam, hanem most már nevesít, az ugye emelte a gázsit, akkor megállapodtunk egy összegben, és ez a következő 13 évben ugyanannyi maradt, tehát, hogy jól gondoltam én ezt, és ez egy pusztító gyár, tehát ez érdemes megtanulni, mert igazából nincs nagy különbség, aztán játszottam más típusú sorozatokban is, mert a szappanopera, a napi sorozat, az nagyjából ugyanaz, aztán vannak heti sorozatok, ott egy kicsit lazább a létezés, de nagyjából a forgatás technikája az ugyanolyan. Tehát mindenhol rohadtul el lehet
tehát négyre
fáradni.
Megy érted a hajnalban
hát
az autó.
Így van, és akkor este hatig ott vagyunk, és ülünk egyik székről a másikra, és vannak jó helyzetek, meg remek jelenetek, és akkor ott egy kicsit élvezhet a színész, de gyakorlatilag ott folyamatosan stand-by-ba kell lenni, mert én azt soha nem tudtam, hogy na, akkor most tessék, előtte meg aludtam 2 órát, és akkor fölkelek, és akkor majd ott a szerepelek. Tehát nekem ez
szóval
nem...
Szóval azért ez egy favágás?
Ez nagyon kemény. kemény meló. Ez rettenetesen, rettenesen kemény meló. És azt kell, hogy mondjam, hogy a szappanopera ebből a szempontból jobb, mert ott csak 7-kor kezdtünk, vagy talán 8-kor, és 6-ig folyta. A munka az annyiból szörnyűbb, hogy mit tudom én, egy jelenetlem a 30 perc. Egyszer összemondjuk, aztán van egy totál, aztán van attól függ, hogy hány szereplő van, mindegyikről van egy-egy közeli. Azt megyünk tovább.
Tehát ha a világ legjobb színészei vannak ott, akkor se lehet valami hú, de nagy
egyszer
művészetet
csak nem lehet, igen, egyszer csak nem lehet
produkálni.
Igen, a vágyam nekem ez volt, és én úgy is csináltam, és ez rettenetesen fárasztó volt. Tehát én tudom magam, én tudom, hogy hogy állok hozzá a melóhoz. Pusztító módon elfáradtam, de amikor még visszanéztem, azt mondtam, hogy nekem van igazam, de ki a fenét érdekel, amikor egy szappanoperában játszik a Mihály Fét. Kit vagyom már, dehogy is. Viszont ez a pénz, amit én ott kaptam, az elég volt ahhoz, hogy a lakásom fennmaradó részét, amire hitelt vettem föl, azt ki tudtam fizetni. És én tudtam, és közben láttam, hogy figyelj, ezt csinálnod kell, mert egyébként a színházi fizetések ehhez kevéske. Tehát, hogy ez ma meg aztán különösen, tehát egy rettenetes, hogy a mai fiatal színészek azok milyen helyzetben vannak ilyen szempontból. Tehát, hogy ez ilyen, emiatt ez egy klassz dolog volt, de aztán nagyon-nagyon-nagyon elfáradtam. És aztán az amit mondtál, hogy ez a gyár, meg a minőség egyszer csak sok lett. Ez sok lett, és azt mondtam, hogy jó, csinálnám én ezt, ha emelnének. Mert van az a pénz, amire az embernek korpásodik a haja, és akkor 13 év után bementem, és ott volt egy 6 szem közti beszélgetés, de mint az 50-es évek. Nem mondom el, egyszer lehet, hogy leírom. Az megrendítő volt, és akkor azt mondtam.
Mert ott mi történt?
Hát ott hazugságokkal próbáltak engem megfélemlíteni.
Nem ilyen hazugság.
Na jó, hát nem is te lennél a riporter, hogyha nem kérdeznél ilyeneket. Hát elmondták,
hát
jó, figyelj, így van, elmondták, hogy velem borzasztóan nehéz dolgozni.
13 év után jutott ez eszükbe.
Nehéz dolgozni, mert egy hisztis, nem tudom, mi vagyok. És kérdeztem, ezt ki mondta? Hát, hogy a rendezők. És mondom, melyik rendező? Azt nem mondhatjuk meg, és egy A4-es papír így messziről lobogtattak, hogy itt vannak a... Jött egy új menedzsment, és én pont akkor álltam eléjük, hogy esetleg nem lehetne ez. És mondták, hogy ők információkat kértek, és itt van az, de ők ezt nem mutathatják meg. Természetesen, amikor visszamentem a stúdióba, akkor megkérdeztem a négy rendezőt, hogy ti beszéltetek velük erről? És mondtam, nem. Mert hogy mit mond? Mondtam, mit mondtak? Jézus Mária. A másik, hát, hogy anyagilag nagyon megterhelő az én gázsim. Szegény televíziót nagyon megterheli.
Amiről ez is problémát, volt a 13 év inflációja.
Persze, világos, tök mindegy, de hát, hogy ez, hogy én túl fizetett vagyok, és én vagyok a legdrágább színész. No, jó, hát akkor mindjárt föl is állhatnék, és elmehetnék. Egyetlen egy csapat boldog tőlem, azok az írók, mert én inspirálom őket a játékommal, hogy olyan jeleneteket írjanak, amik egyre érvényesebbek, és hogy milyen jók, és hogy a nézők mennyire szeretnek. És aztán volt egy kérésük, de ez tényleg az 50-es évek, volt egy kérésük, hogyha visszamegyek a stúdióba, akkor beszéljek rá mindenkit, hogy írják alá azt a bizonyos szerződést, aminek kapcsán, és az új menedzsment kapcsán volt konfliktus, hogy ezt beszéljem rá a kollégákat, hogy ezt írják alá, mert nagyon sokan állnak sorba a kerítésnél. Tehát azt mondták, hogyha ugrálsz, és nem tetszik, akkor el lehet menni. Csodálatos kapitalizmus, ez a rabló fajtája, de hát ez van, tehát ezt is megtanultam.
Egyébként azt hogy bírtad az ezzel járó népszerűséget?
Nem okozott problémát. Tehát engem nem zavarni nem zavart, néha volt kellemetlen, mikor ráugrottak az emberre, nem tudom, micsoda, jó. Nem, ez engem nem, soha nem
frappírozott. De
élvezni nem élvezted, nem volt egy darabig, igen, mikor kezdődött az egész történet, persze mindenhol megismertek, Kecskeméten játszottam, akkor a zebrán megállt a tömeg, és akkor
mit csinált a tömeg?
Volt egy egy esküvői tömeg, vagy nem tudom micsoda, és akkor ott észrevettek, és ott leállt a forgalom, nem tudom. Ezek kínosak, mert ezzel nem tudsz mit csinálni. Ezeket nem nagyon szerettem. Tehát az ilyen típusú rajongást én nem tudom élvezni. Én azt hiszem, hogy Angliában állítólag nincs tapsrend. Nem tudod. Én sem voltam még Londonban színházban, de mindegy, tehát megcsinálom a melót, köszönöm szépen, kimentem, és mindenki menjen haza, és gondolkodjon azon, mit csinál. Tehát az, hogy értem, rajongjanak meg, nem tudom mi, azokkal nem tudtam mit kezdeni. Úgyhogy ez nem okozott problémát, se így, se úgy. És aztán,
én
amikor nem volt...
Én láttam több előadást Angliában, de ott meghajolnak
a színészek. Valaki ez ilyen hülyeséget
most
mondott,
a
hogy ott
Botó
nincs.
Viktor Mester és Margarita rendezésénél kifüstelik a nézőket, igen. Ott nincs meghajlás a katonában.
Mindegy.
Tehát a ilyen típus előadást nem nyilván
Angliában sincs. Szumárom, én ezzel, ez nekem nem okozott problémát, néha kicsit zavar, de hogy nem... Én nem vagyok az a fajta színész, aki szereti irisszálni a popsiját, és hát ezért is nem vagyok egyébként színész.
És akkor most hogy nem vagy színész?
Úgy, ahogy mondom. Tehát én azt gondolom, hogy is mondjam ezt, a képességem, a tehetségem megvan, de valahogy a mentalitásom mégis akadályoz abban, hogy én valamilyen formában érvényesülni tudjak. Most is ott hagytam egy színházat, hat nagy szerepet játszottam, ez egy utazós színház. Nem mondom, sajnos de ezt nem mondom. Persze, utána lehet nézni, aki akar, igen, mert azt mondtam, hogy ehhez nem tudom a nevemet adni, és volt konfliktus az igazgató. Igen, azt gondolom, igen, és nem a műfajjal van a problémám, mert ezt is lehet jól csinálni, hanem képességekkel, színészi képességekkel, és már nem beszélünk a higulásról, meg a kontraszelekcióról, a 90-es években erről még szó volt, ez már virágba borult, erről már nem beszélünk. Rettenetesen sok színész van, és hát én azt gondolom, és ezt merem mondani, nagyon sok helyen jártam, és nagyon sok színésszel találkoztam, 37 éve csinálom, hogy ez tényleg így van. Ez tényleg így van.
És akkor most röviden, mert már alig
igen,
van időnk.
Igen, gyorsan.
Hogy vagy most a bérödben?
Figyelj, én most ugye munkám nincs, tehát nagyon kevés munkám van, de jól érzem magam, mert volt időm gondolkodni és lehiggadni. És végig gondolni azt, hogy tulajdonképpen sok mindenben igazam van, sok mindenben nyilván változnom kellett volna, vagy idomulnom kellett volna, de én nem vagyok ilyen, és én így elfogadom saját magamat, és rettenetesen jól érzem magam. Az, hogy egyik hónapról másikra létezem, az egy dolog, volt már ilyen. Az is egy pici félelemmel tölt el, hogy múlik az idő, meg nem nagyon ismernek, mert a fiatalok engem nem ismernek, mert mondom, sokat voltam vidéken, sorozatban ismernek, de hát ez nem egy jó pedigré. Valami lesz, valahogy mindig volt. Most is lesz. Családom rendben van, csodálatos gyerekem, aki karriert csinál, és ezek mind apró dolgok örömmel töltenek el, úgyhogy tök rendben vagyok.
Akkor köszönöm, hogy jöttél.
Szívesen.
Mihály Fib Balázs volt a művész bejáró vendége, a hangpult mögött Horváth Ádám ült, Laj Viktória kezelte a kamerákat, azok számára, akik hétfőtől videón is nézik a YouTube-on az adást, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, és boldog új évet, viszont hallásra!
Művészbejáró Bóta Gáborral.